Kedves hallgatóink, mindenkit szeretettel köszöntök. Új sorozatot kezdünk itt a Városi Könyvtárban. Most három előadás erejéig aktuális időszerű témákat vizsgálunk. Tehát ilyen előadás címek vannak előttünk, mint a bibliai jövendőlések az iszlámról, ez a mai témánk. Bibliai jövendőlések Európáról, és bibliai jövendőlések a világválságról és a Föld mai és holnapi helyzetéről. Ha valaki ezzel kapcsolatban még nem vette volna meg a Nagy Küzdelem című könyvet, ezt én 500 forintért árusítottam, e lap elküldésével ingyenesen is megrendelheti, tehát ezt ide kiteszem az asztalra. Valamint főiskolánknak, a Szóla Szkriptúra főiskolának van egy ilyen kis ismertető lapja, a Biblia választott kérdéseinkre. Ezt is el lehet venni ingyenesen, és az interneten be lehet kapcsolódni a főiskolai előadásokba. Mi a főiskolánkon tanítunk vallástörténetet is, egyháztörténetet is, és Dániel és jelenések könyve proféciáit is. Tehát akit érdekel a dolog, az el is jöhet Budapestre, illetve most már Biatorbágyon vannak ezek a konzultációs alkalmak, vagy az interneten fölmehet, és akkor meghallgathatja ezeket az előadásokat. Én az iszlámmal, illetve a Bibliának az iszlámról való felfogásával tavaly májustól foglalkozom. Ha valaki szeretné meghallgatni az előadásokat, a YouTube-on hozzáférhetők, ha a nevemet beírja, vagy a Szent Gotthárdi könyvtár, vagy ahol tartottam erről a témáról, akkor onnan is levehető, hiszen ez nem egy előadásra való, ez egész sorozatra való dolog. Különösképpen azért, mert az iszlámot sem Magyarországon, sem Európában nem ismerik, vagy nem úgy ismerik, ahogy ismerni kellene. Ami a bibliai idői proféciákat illeti, amire ma is fogok hivatkozni, akik elvittek, azok kérem ne vigyenek el, mert eddig is osztogattam ezt ingyenesen, de akiknek nincsen a bibliájukba ilyen betéve, én egyetlen egy lapon összesítettem a bibliának összes idői proféciáit. Ezek közül kettő vonatkozik az iszlámra, tehát az iszlám történelmi útjára. Ezeket ki lehet keresni, itt vannak az igehelyek, hogy hol lehet ezeket elolvasni. Egyszerűen az ember ezt így összehajtja, ezt a kis lapocskát, beteszi a Bibliájába, és ha Dániel könyvében, jelenések könyvében idői proféciákkal találkozik, akkor kérem, hogy vegye elő, és akkor itt van, hogy hol lehet utána nézni, és hogy ezek valóságban milyen történelmi eseményeket jelentenek. Kedves hallgatók, hát nem kell mondanom, hogy miért foglalkozunk ezzel a kérdéskörrel, mert másfél évvel ezelőtt a migráció nagyon megrázta Európát, és mind a valószínűség szerint még ez nem hónapokig, még évekig való kérdés lesz. De nagyon nagy a téma, én elmondom önöknek a bevezetésben, hogy mivel fogok foglalkozni, amit talán nem tetszenek hallani máshol. Én azzal fogok foglalkozni, amit jelenések könyve 9. fejezete, és itt kérek mindenkit, hogy jelenések könyve 8-tól a 11. fejezetéig, hogyha elolvasná bibliai szövegrészt, tehát jelenések könyve 8-tól a 11. fejezetéig. Tehát jelenések könyve 9. fejezete tárgyal, amely magába foglalja azt, hogy születik meg az iszlám, ez az 1400 éve meglevő, és a világtörténelemnek valóban egyik legrendkívüli vallása, mert ez egy hódító vallás. Ez kimondottan egy magában a Koránban is, és a Korán kiegészítő irataiban is egy világ hódítással berendezkedett vallás. Tehát a Biblia közli ezt, hogy ez kitől van. Ugye, mert ma nagyon sok ember úgy gondolja, hogy a vallások csak jót beszélnek, a vallásokban csak a szeretetről, Istenről van szó. A vallásokban megbízhatunk, amiben nem bízhatunk meg, az az ateizmus, a politika, meg egyebek, de a vallások azok mind a szeretetet hirdetik. Itt a Bibliából fel fogom önöknek olvasni, azonosítjuk majd a jelképeket, hogy ez kitől származik. Utána arról is fogok beszélni, hogy ennek a történelmi útja, sok esetben diadal útja, meddig tartott. A Biblia az idői proféciáiban megadja az iszlám világhatalmi idejének pontos időpontját. Ez több évszázados folyamatot vázol fel, ez a 19. század elején lejárt. Tehát ezt be fogom önöknek mutatni. Harmadrészben arról is fogok beszélni, hogyha az iszlámnak a világhatalma lejár, tehát hogyha az iszlám most már nem lesz világhatalmilag meghatározó tényező, sem mint vallás, sem mint a politikai iszlám, akkor mi ez, ami itt történik? Mi az, amit az Ázsiából ide özönlő, most már Afrikából is egyre inkább ide özönlő embertömegekkel kapcsolatos, mi lesz majd ebből? Ez a harmadik kérdés, amire szeretnék foglalkozni. És azért szeretném a két vallást, a keresztény vallást és az iszlámot is összehasonlítani. Egyelőre egy könyvet tudtam önöknek elhozni, és ebből is már csak ugye, hogy mert több, vagyis itt már valaki megvette a másikat, csak egy példányom van, ez a Biblia és a Korán, ez egy katolikus német teológus könyve, 11 évvel ezelőtt jelent meg, Magyarországon kétszer adták ki. A könyv első fele az felvázolja a Koránnak a tartalmát, az egész iszlám történelmet, a második fele viszont beágyazza azza a mai ökumenikus kapcsolatokba. Lényegileg az első felében nemet mond az iszlámra, a második felében meg igent mond az iszlámra, mert hát hogy a mai ökumenikus törekvések azt célozzák, hogy minden vallásnak egyesülnie kell, mindenféleképpen, de minden vallás közös nevezőre kell hozni. Ezért tehát ez egy ilyen felemás könyv. Az első részét a szinte maradéktalanul ajánlom, a második része az fölöttébb gyanús, de hát ez csak annak lesz gyanús, aki érti a politikai ökumenizmusnak a törekvéseit. Van egy másik könyv is, amit majd a következő alkalom során megtetszenek ismerni, ez a Sária nevű könyv, amely közli azt, hogy tulajdonképpen ma az iszlám azzal, hogy külön törvénykezést vezet be és függetleníteni akarja magát az egyes államoknak a törvényeitől, ahol például letelepednek a migránsok, ez mind alapul, ez a Koránon alapul, vagy csak az iszlám hagyományon alapul, vagy mind alapul. Tehát erről is fogok majd beszélni, de többről nincs alkalmam szólni. Erről a 3-4 kérdésről szeretnék önöknek beszélni, és aztán az előadás végén természetesen mindenki föltehet kérdéseket. Mi egyébként a főiskolánkon úgy tanítjuk a vallástörténetet, van egy jegyzetünk is, hogy az összes vallásokat tételesen bemutatjuk, világvallásokat, meg felekezeteket is, de általában szeretünk meghívni a főiskolánkra abból a vallásból, ahhoz a valláshoz tartozó magyarországi szaktekintélyeket, hát hogy ők mondják el, tehát nem én akarom még véletlenül sem másféleképp beállítani a hinduizmust, vagy buddhizmust, vagy a muzulmán vallást, nem mondják el ők. Erről is vannak felvételek, és az elmúlt éveknek az előadásait is közlik ezek a felvételek. Nos hát, kedves hallgatók, az első kérdésünk, hogy hol beszél a Biblia az iszlámról, mert sokak számára ez képtelenség, hihetetlen, sokaktól hallottam, hogy hát biztos ilyen nincsen, csak te találod ki, vagy bizonyos emberek ezt belelátják, belevetítik a Bibliába. De most szeretném, ha közösen gondolkoznánk, és rájönnénk arra, hogy itt van a Biblia, ez a 66 könyvből álló iratgyűjtemény, egyáltalán hol keressük ezt? Ugye a Bibliának van két rendkívüli profétikus könyve, két olyan jövendőléseket tartalmazó profétai könyv, ami egyedül áll a Biblián belül. Az Ószövetségben ez Dániel könyve, az Új Szövetségben pedig a Jelenések könyve. Ezeket a könyveket persze csak az fogja megérteni, aki az előbbi 64 könyvet tisztességesen elolvasta, mert ezek a könyvek, főleg a Jelenések könyve tele vannak jelképekkel, de a jelképek mindegyikét azonosítja maga a Biblia, tehát ettől nem kell félnünk. Hogy Isten hogyan is láthat előre dolgokat, és ugye, ami a mai embereknek szinte felfoghatatlan, vagy nem akarnak szóba állni vele, hogy Isten évezredekkel ezelőtt látta, hogy mi fog 2015-ben vagy 2016-ban bekövetkezni, azok számára ajánlom a főiskolánk rektorának a nagyon egyszerűen, de nagyon mélységesen a kérdést tárgyaló könyvét, Vankó Zsuzsa, az Isteni előre elrendelés. Ez sokaknak problémát okoz ez egyébként, ugye predesztináció, de hogy mit is jelent ez az Isteni előre elrendelés, hogy Isten hogy látja előre a dolgokat, úgy látja előre, hogy ő eleve azt akarta, hogy az történjék meg, ezért látja előre? Vagy pedig mindenki szabad, mindenki szabadon gondolkozik, dönthet és választhat, és ennek ellenére látja előre. nem mindegy, ezt fejti ki a könyv, hogy Isten úgy látta előre a dolgokat, hogy soha senkit nem kényszerít, és Istennél semmiféle kényszernek helye nincsen. A Bibliában tehát valahol Dániel és jelenések könyvében kell találnunk, ha egyáltalán vannak ilyen jövendőlések az iszlámra vonatkozó proféciákat. Mivel Dániel könyve a nagyon nagy emberi léptékű történelmet vetíti előre, Dániel könyve 2., 7., 8., 9., 10., 12. fejezete, 4 nagy vázlatprofécia van Dániel könyvében, itt hiába keresnénk az iszlámmal kapcsolatos dolgokat, mert ez a világ történelmnek a nagy egységeit, nagy időszakait, a hatalomért való küzdelmet, a világhatalmak egymás utánját vetíti előre. Jelenések könyvéhez, ha lapozunk, a Jézus 7 levelével kezdődik a jelenések könyve, de nyilván Jézus 7 levelébe se kereshetjük az iszlámmal kapcsolatos jövendőléseket, hiszen az 7 keresztény korszakot és keresztény közösségeket minősít és szólít meg. Jézus 7 levele után jön a 7 pecsétes könyv felnyitása, a 7 pecsét azonosítása. Hát ott se kereshetjük, mert a keresztény közösségek küzdelme a világgal, ez a témája a 7 pecsétes könyv látomásának. De ezután jön egy nagyon érdekes látomás, ez jelenések könyve 4 látomásából a harmadik, ez a 7 trombita szó látomása. A 7 trombita szó látomásában történelmi csapások és ítéletek jelennek meg előttünk. Korai középkorban eltorzult keresztény egyháza, az államhatalommal szövetségre lépő keresztény egyház figyelmeztetésére, és lényegileg ezek a történelmi csapások két részre bonthatók. Amikor a 7 trombita szó megszólal, az első 4 trombita szóban nagyon hirtelen és gyorsan egymásra következő csapásokkal találkozunk. Ez ma nem témám, de hogyha a kedves hallgatók bármikor is kérdezik és kérik, jövőre bármikor föltehetjük a programunkba, ezek a népvándorlást, az európai nagy népvándorlást érintő proféciák. Tudnék, a világtörténelemben nagyon sok népvándorlás volt, ha akarjuk, migrációnak is nevezhetjük őket. Jelen pillanatban az EN statisztikái szerint 65 millió ember migrál, tehát 65 millió embernek nincs állandó otthona a Földön, tehát jön-megy bizonyos helyek között, úgy, mint ezek a szerencsétlen, vagy kevésbé szerencsétlen, mondjuk itt terrorista emberek is jönnek, mennek, és nincs fedél a fejük felett. Én sokat járok Vajdaságba, és hogy átmegyek Röszkénél, mindig ott látom ezt a gyalázatos tábort, ahonnan minden nap egy-két embert szólítanak át a magyar hatóságok, ezek hónapok óta ott vannak, és ilyen régi nyűjt sátorokban, vagy éppen falevelek alatt alszanak. Tehát ilyen ma 65 millió ember van. De az emberiség történelmében nagyon sok népvándorlás volt. Az időszámításunk előtti második évezred is egy nagy népvándorláskori időszak volt, az első évezred környéke is. De az biztos, hogy a történelemben az egyik legnagyobb népvándorlás az időszámításunk első évezredének a népvándorlás hulláma volt, amelyből a Biblia azt nagyítja ki, amely a nyugat-római birodalomnak az összeroskadását idézte elő. Ez az 5. század. Azt megtanultuk ugye általános iskolában, de középiskolában is, hogy mikor dőlt meg a nyugat-római birodalom. 476-ban. Tehát időszámításunk szerint 476-ban. Az utolsó csapások, a gótok, a vandálok, a hunok, és a germánok, végülis a germánok döntötték meg a nyugat-római birodalmat. Ezek az 5. század 10-es éveitől 476-ig egy alig több mint fél évszázad alatt lezajlódó események voltak. Ez a 4 trombita szó. Mondom, ezzel nem tudok foglalkozni, csak jelzem, hogy ha a trombita a veszélynek, a figyelemfelkeltésnek, a csapásnak a jelképe, akkor ennek itt van a helye a Bibliában. A Bibliában meglehetős rend van. Tehát aki a Bibliához fordul, és gondolkozva fordul, és kicsit már megismerte a Bibliát, az pontosan tudja, hogy hol mit kell keresni. Amikor a 4. trombita szó is elhangzik, szünet következik. És erre most külön fölhívom a figyelmet, szünet következik. A 4. trombita szó után rögtön az 5. nem harsan fel, hanem jön egy kis közbeékelés, ami azt mondja, hogy most lezajlott az első 4 trombita szó, és ami ezután következik, tehát maradt 3, az a három ezután következő trombita szó, az három jajjal lesz azonos. Az ötödik trombita szó az első jaj, a hatodik trombita szó a második jaj, és a hetedik trombita szó az a harmadik jaj. Külön fölkészíti az embert mert arra, hogy most valami rendkívüli, és még a névvándorlás kori hordák csapásainál is súlyosabb csapás sorozat következik. Ne tessenek elfelejteni, hogy Jézus Krisztus adta a jelenések könyvét, legalábbis a jelenések könyve ezzel kezdődik, hogy ez Jézus Krisztus apokalipszise. Az apokalipszis rejtett dolgok feltárását jelenti, tehát ha magyarra egy kicsit bőbeszédűbben fordítanám, akkor azt mondanám, hogy a Biblia utolsó iratában Jézus Krisztus mindazt feltárja, ami előttünk sajnos nem nyilvánvaló, mert nem nézünk a dolgoknak a mélyére. De van egy isteni személy, van egy üdvözítő, van egy megváltó, aki az emberek érdekében feltár olyan dolgokat, amikbe se bele nem látnak az emberek, talán nem is akarnak sokszor belelátni, pedig nagyon nagy szükség lenne rá, és ezért vannak ilyen megállások a proféciák során, és amikor ezt elmondja, akkor jön az ötödik angyal trombitál, és mindjárt olvasom önöknek, hogy mi fog történni akkor, amikor az ötödik angyal trombitál. De azért kellett ezzel annyit foglalkoznom, hogy időben lokalizáljuk, hogy miről, milyen történelmi időben járunk, amikor az ötödik angyal trombitál. Hát a négy trombitaszó, a négy első trombitaszó az az ötödik században lejátszódott és beteljesült, akkor mindenképpen az ötödik trombitaszó csak az ötödik század után kereshetjük, tehát az 500-as vagy 600-as években. Itt a kis szünet is arra enged következtetni, hogy itt egy kis történelmi kihagyás van. A keletről Ázsiából kijövő népvándorláskori törzsek általában itt ezen a Bizáncon keresztül útvonalon behatoltak Európába, van persze a mi vidékünkön, ezt már nem mutatja a térképen. Mindegyik Rómát akarta megdönteni, tehát a gótok is, a vandálok is, mindegyik másféleképpen. Ugye a gótok az Alpokon keltek át, a vandálok elmentek Spanyolországig, és itt a tengeren fordultak Rómával szemben. A hunok ugye a folyóvizek mellett jöttek, és úgy jöttek át Itáliába. És a germánok végül is megdöntötték a nyugat-római birodalmat. De a kelet-római birodalom csak nem 1000 évvel túlélte a nyugat-római, tehát itt 476 a halálos időpont évszáma, itt pedig 1453. Tehát majdnem 1000 évvel túlélte Bizánc, a kelet-római császárság, a nyugat-római birodalomnak a bukását. Tehát itt van most egy szünet, és a most következő ötödik trombitaszó látomását mindenféleképpen vagy az 500-as, vagy a 600-as években kell keresnünk, mint beteljesülés. Tehát előre is felhívom a figyelmet, és ha ezt már előre jeleztem, akkor megint a térképen nem tökéletes, mert hogy itt egy kicsit lejjebb mutatnák itt Arábia sivatagját, akkor már itt megtalálnánk Medinát, és tőle délre Mekkát. És ezt a történelmi régiót, amit ma Szaúd-Arábia néven ismerünk, amely az ókorban is nevezetes terület volt, mert itt egy rendkívül sok arab törzs él, de egymással folyamatos veszekedésben, viszályban, és nagyon kegyetlen háborúkban. Néha a zsidókat is kiirtották, óriási zsidó mészárlások voltak, ezt mi csak azért nem beszélünk erről, mert a 20. században volt egy nagy holokauszt, de az arabok már 1400-1500 évvel ezelőtt óriási holokausztokat rendeztek, vagy a keresztényeket is megtámadták. Tehát itt már a 6.-7. században három vallás él itt, ugye a judaizmus, mint az ősi zsidó vallás, a megszülető, egy fél évezreddel ezelőtt megszülető kereszténység, és ezek az arab törzsek különböző vallásai, ugye, amelyek különböző istenségeket imádtak. Egyik istenség volt a sok közül Allah, de nem az egyedüli, hanem egy a sok közül, és egymás ellen véres háborúkat vívtak, kereskedelmi utak meccéspontjában vagyunk, ugye Indiából, Kínából a selyemút is erre jött, a különböző fűszerek útja is. Itt jött Egyiptom felé, akkor ezen a vidéken fordult el ugye Bizánc felé. Tehát ez az emberiségnek egy nagyon tevékeny központja volt, és a Biblia most az ötödik trombita szónál a következőket mondja, tehát mondom, itt csak az 500-as, 600-as évektől jöhet számításba ennek a trombita szónak az azonosítása. Figyeljük meg a jelképeket. Az ötödik angyal is trombitált, és láttam, hogy egy csillag esett le az égről a földre, és adatott annak a mélység kutyának kulcsa. Megnyitotta azért a mélységnek kutyát, és füst jött fel a kútból, mint egy nagy kemencének füstje, és meghomályosodott a nap és a levegőjég a kút füstje miatt. A füstből pedig sáskák jöttek ki a földre, és adatott azoknak hatalom, mint hatalmuk van a föld skorpióinak. És megmondatott nékik, hogy a földnek füvét ne bántsák, és semmi zöldelőt és semmi élőfát, hanem csak azokat az embereket, akiknek homlokukon nincsen az Istennek pecsétje. És adatott azoknak, hogy meg ne öljék őket, hanem hogy kínoztassanak 5 hónapig, és azoknak kínzása olyan, mint a skorpió kínzása, amikor megmarja az embert. Annak okáért azokban a napokban keresik az emberek a halált, de nem találják meg azt. És kívánnának meghalni, de a halál elmegy előlük. A sáskáknak formája pedig hasonló volt a viadalhoz felkészített lovakhoz, és a fejükön, mint egy aranyhoz hasonló koronák voltak, és az orcáik olyanok voltak, mint az emberek orcái, és olyan hajuk volt, mint az asszonyok haja, és fogaik olyanok voltak, mint az oroszlánoknak, és olyan mellvértjeik voltak, mint a vas mellvértek, és az ő szárnyaik zúgása olyan volt, mint a viadalra száguldó sok lovas szekerek zúgása, és skorpiókhoz hasonló farkuk volt és fullántjuk, és a farkukban volt az ő hatalmuk, hogy ártsanak az embereknek 5 hónapig. Királyukul pedig a mélység angyala volt felettük. Annak neve zsidóul Abbadón, görögül pedig Apollión, azaz vesztő a neve. Az első jaj elmúlt, íme ezután még 2 jaj következik. Ez a teljes szövege az ötödik trombitaszónak, vagyis hát az első jajnak. Minden jelképes. De aki megfigyeli a jelképeket, azonosítja a jelképeket, ki fog kerekedni a történelmi tablók. Mit látott először János apostol? Azt látta, hogy az égről egy csillag esett le, nem a földre, hanem egy kútra. És egy mélységes kutnak a zárára esett rá ez a csillag, feloldotta ezt a kutat, és hogy megnyílt ez a kút, nem víz vagy más egyéb dolog jött ki belőle, hanem füst, óriási füstöt látott. Ahogy közelebbről nézi, látja, hogy ez nem is füst, hanem sáskákhoz hasonló hatalmas nagy sereg állatot látott. De hogy megint jobban nézi, azt látja, hogy olyan, mintha skorpiók lennének. És hogy nézi egy ilyen nagyon érdekes átlényegüléssel, már a végén ilyen vas mellvértekkel előre portyázó és menő és háborúra készülő nagy seregekről van szó, lovas seregek csoportját látja, és azt mondja, újra megismétli, hogy a mélység angyala volt felettük, és hogy iszonyatos veszteségeket, iszonyatos csapásokat fog jelenteni ez a világra, és megadja a történelmi idejét is ennek, mert amikor azt mondja, hogy az emberek borzalmas állapotba keresik a halált, de nem találják, meg akarnak halni, mert inkább a halál, mint az ilyen élet, akkor azt mondja, hogy kínozzák az embereket 5 hónapig. Kétszer is mondja, kínozzák az embereket 5 hónapig. Mindenkinek felhívnám a figyelmét, hogy a bibliai idői proféciák napokban adják meg az éveket. Ezékiel könyve 4. fejezet 6. versétől kezdve így van, Ezékiel 4:6-tól, amikor azt mondja Isten, hogy egy-egy napot, egy-egy évnek számítottam néked. Tehát az 5 hónap, az 5x30, ugye a zsidók 30 napos hónapokkal számoltak, az nem 5x30, 150 nap, hanem 150 év. Tehát itt kétszer hangsúlyozza, hogy egy 150 éves időszakról van szó, amikor különösen meghínozzák az embereket ennek a hatalomnak a képviselői, és jelzi azt, hogy ugyan lezárult az első jaj, tehát az ötödik trombita szó, de csak hamar következik a hatodik trombita szó, a második jaj. Tehát ennyit így dióhéjban, hogy még egyszer felelvenítsem önöknek. Na most mi az első jelkép? Az első jelkép az égről lehulló csillag jelképek. Kinek minek a jelképe a Bibliában az égről lehulló csillag? Ugye most nincs itt az én bibliai szimbólum lexikonom, amit egy 3/4 évvel ezelőtt jelentettem meg, ott külön szócikk van a csillagra, a csillag jelképének összes előfordulásáról, de hát egy percben tudom mondani, hogy a Biblia szerint az álló csillag, az én vagyok Dávidnak a ma gyökere és ága, ami fényes és hajnali csillag, ez mindig Krisztus jelképe, az álló csillag. Aki ezt be lehet mérni az életet, aki biztos támpont minden évezredben, minden évszám, mindenhol a világon. Ez mindig Krisztus, a messiás jelképe, az álló csillag, az esthajnal csillag. Ugyancsak az álló csillag jelképezi a Krisztust követő embereket. Filippi levél 2.-3. fejezetében beszél erről Pál apostol, akik Krisztust követik, azoknak is olyan a magatartásuk, a jellemük, hogy a környezetben levő emberek mindig felfigyelhetnek arra, hogy egy keresztény hogy viselkedik. Mindig másképp viselkedik egy igazi keresztény, mint aki nem keresztény. Az álló csillag, tehát vagy Krisztus jelképe, vagy a Krisztust igazán követő emberek jelképe. De nekünk nem az álló csillag kell, hiszen itt a látomásban egy hulló csillagról van szó. Hát akkor minek a jelképe, kinek a jelképe a hulló csillag? Ézsaiás könyve 14. fejezetétől ismerjük ennek a jelképnek azonosítását, miként estél le az égről fényes hajnal csillag fia, ki seregeken tapostál, szólítja meg a próféta sátánt, tehát az angyalseregek fejedelmét, aki már a földünk teremtése előtt a mennyben szembefordult Istennel. A hulló csillag jelképének az első jelentése, hogy ez magának sátánnak a jelképe. De azért kellett elmondanom önöknek az előbbi teljes dolgot, hogy az álló csillag Krisztust is jelképezi, de a Krisztus követőket is, mert a hulló csillagnál is az a helyzet, hogy a hulló csillag sátánt is jelképezi, de mindazokat az embereket, akiket ma így tudunk talán röviden néven nevezni, hogy sátáni személyiségek, valami démonizált lények. Ezt nem keresztény vagy nem vallásos szóhasználat is így mondja, amikor azt mondják, hogy hát a Hitler vagy a Sztálin vagy ezek a 20. századi különös gonoszságokat elkövető történelmi személyiségek is démoni lények voltak. Ugye ezeket így szokták nevezni. Biblia is így nevezi, hogy az ő atyuk sátán szinte az ördög sugalta bele a lelkükbe a terveit. Tehát akkor mit jelképez az, hogy az égről a földre egy leesik egy csillag? Egy hulló csillag, hogy egy démoni személyiség fellépésével kell számolnunk az ötödik, a hatodik, hetedik században, tehát hogy lejárta az első négy trombitaszó. Az ötödik trombitaszó ideje, ez mindenképpen az ötödik század utáni közvetlen megelőző időszak, ezért mondom, hogy hatodik, hetedik században egy olyan démoni személyiség fellépésével kell számolnunk, aki bizonyos értelemben megváltoztatja a világ folyását és a világnak a menetét. De hogyan? Leesett a csillag, hova esett le? Egy mélység kutyára esett le, és feloldotta a mélység kutyát, és bámulatos gyorsan valami egységet hozott létre, ami füst, sáska, skorpió, viadarra felékesített lovas szekerek zúgásának az egysége. Hol találunk egy olyan démoni személyiséget, aki az addig széttagolt, ellenséges népcsoportok között hirtelen, nagyon gyorsan bámulatos egységet hozott létre. Ugye tudjuk jól, hogy Mohamednek nem volt 10 követője, amikor Mekkában elkezdte hirdetni, hogy ő neki révületben volt része, hogy Allah megjelent neki. El is kellett futni a Medinába, de még Medinában sem volt 150 embernél több ember, aki követte volna. Viszont a 610-től 632, érdemes egy évszámot megjegyezni, az 632, ez Mohamednek a halálának az időpontja. Az élete utolsó 20 évében kapott látomásoknak köszönhetően, és ezek prédikálása következtében, de nem csak prédikálása, hiszen Mohamed a követőivel olyan kegyetlenségeket engedett meg. Úgy kaszabolt le százasával, ezrével embereket, hogy ma a történészek között ugye talán nyugvópontra jutott a vita, hogy az iszlám először nem az eszméjének köszönhetően terjed, hanem a hihetetlen erőszak tételének köszönhetően. Többen mondják is, hogy van egy vallási iszlám, meg van egy politikai iszlám. Mint ma is azt mondják, hogy vannak vallásos muzulmánok, akik naponta 5-ször imádkoznak, a mecsetekbe elmennek, de vannak terrorista muzulmánok, akik szintén az iszlámra hivatkozva és a sáriára hivatkozva azt ölik meg, akit csak lehet. De ez megvolt a kezdetén is, mert Mohamed, aki vándorkereskedő volt, aki egy nála 15 évvel idősebb asszonyt vett feleségül, majd a halála után gyereklányt vett feleségül, akinek számtalan gyermeke volt, vérfertőző kapcsolata, tehát érdemes lenne azért a Mohamed életét egy kicsit megnézni, amire nekem most nincs időm, de ezzel kapcsolatban is van néhány könyv, és a muzulmán vallást elhagyó emberek most az interneten egy külön részleget hoztak létre, az életükkel játszanak, a fejüket kockáztatják, hogy leírják a valódi belülről látott iszlámot, nem a kívülről látott iszlámot. Egyik előadó társam, Kecskemét János szokta levetíteni, hogyha most tudnánk vetíteni az elmúlt 3 amerikai elnök nyilatkozatát az iszlámon. Ez egy megdöbbentő nyilatkozat, kb. Az a lényege, hogy nagyon szép vallás az iszlám, nagyon kedves barátaink vannak, mi nagyon becsüljük a muzulmánokat, és sajnáljuk, hogy a terroristák azok ilyenek, de hát a muzulmán vallás az tulajdonképpen a világ egyik legcsodálatosabb vallása. Mondja, nem tudom én, a konzervatív elnök is, a demokrata elnök is, mindenki ezt mondja az elmúlt 20 év vallomásaiból. Az iszlám tehát egy ilyen jelenség, hogy a Biblia bemutatja, mert ha hulló csillag, akkor a Biblia ezzel azt mondja, hogy ez nem Istentől küldött vallás. Ez egy démoni vallás. Ez magának az ördögnek a kitalálása. Csak hát ma ki hisz az ördögben? Ma ki hisz sátánban? Ma egy olyan kultúrában élünk, ha azt mondom, hogy sátán, még engem égetnek meg, hogy minek beszélek ilyen régi dolgokról. Hát ki hisz ma ebben Európában, vagy a civilizált világban, hogy sátán tényleg létezik, egy gonosz lény, és hogy Jézus mondta, hogy sátán belesugalta már a terveit az Iskariótész Júdás lelkébe. Hát ki fog ennek hinni? Az embereknek se biblia ismeretük nincsen, se elgondolkozni nem gondolkoztak komolyan arról, hogy honnan a rossz a világban. Hát honnan a rossz? És hogy lehet az, hogy a rossz ezerféle formában és újra megjelenhet? A legtöbb ember ezt azt mondja, hát mindenkiben ott van a rossz, meg az emberekben, mi bennünk ott van a rossz, de egy külön lény, hogy egy angyal fejedelem, aki a történelemben teret kapott, mert mi emberek beengedtük ebbe a világba, az Isten határozott óvása ellenére, és beengedtük ebbe a világba. És most a világot a feje tetejére állította, és főleg most, hogy haladunk előre a történelemben, egyre inkább feje tetejére is fogja állítani. Azt is megmondja a Biblia, hogy miért, mert tudja, hogy kevés ideje van hátra. Mert sátán ismeri a proféciákat, tehát ő pontosan tudja ezeket a proféciákat, mint hogy a keresztények sem ismerik. De ő ezt ismeri, hogy a napjai meg vannak számlálva. De aki tudja, hogy a napjai meg vannak számlálva, hogy egy legyőzött ellenség, az mindent belead abba, hogy még kegyetlenebb, még áttekinthetetlenebb legyen, és törjön, zúzzon ott, ahol csak tud. Tehát itt a Biblia nem kertel, a Biblia egyedül a világ könyvei közül arra mutat rá, hogy amikor fellép Mohamed, és bámulatos szinte 20 év alatt összeforrasztja ezeket az arab törzseket, amelyek a vadságukról voltak híresek, most pedig a jámborságukról lesznek híresek. Mert ez egy olyan vallás, ami a vadságból rögtön át tudja vinni a jámborságba az embereket, vagyis hát ez egy fanatikus vallás. Ennek van 5 alaptétele. Kérek mindenkit, hogy az 5 alaptételt azért jegyezze meg. Nemrég Szlovákiában mondták nekem, hogy Szlovákiában nagyon sok fiatal magyar áttér az iszlám hitre, mert olyan egyszerű és vonzó ez az 5 alaptétel. Könnyű megjegyezni, és azt mondják, hogy nekünk ilyen vallás kell. Gyorsan, ilyen vallás kell. Az első alaptétel az, hogy egy az Isten Allah és Mohamed az ő profétája. Tehát ez látszólag megtévesztő módon, mint egy egyisten hívő vallást mutatja be magát, hogy egy egyisten hívő vallás, hogy nem olyan vagyok, mint a törzsi vallások, nem olyan vagyok, mint a buddhizmus, hinduizmus, hogy ott nincs is személyes Isten. Én Allahban, mint egy Istenben hiszek, és Allah küldte el Mohamedet, a prófétát, hogy világosítsa fel az emberiséget. Miről? Ebbe az első alaptételbe az is beletartozik, ami az iszlámnak egy kőkemény alapelve. És ezt röviden én önöknek így mondom. Azért kellett Mohamednek fellépnie, azért adott Allah neki kinyilatkoztatásokat itt Arábia sivatagjában, mert a zsidóság meghazudtolta az Ószövetséget, a kereszténység meghazudtolta az Új Szövetséget, ezek képtelenek a világnak bármit is mondani, a zsidók is és a keresztények is, Allah ezért határozta el, hogy legyen egy hiteles, megbízható vallás, és ez vagyunk mi. Mi is Ábrahámtól származunk, mint ugye a zsidók, ugye Ismael leszármazottai az arabok, mi is ismerjük az Ószövetséget, ugye a Korán nagyon keveset idéz az Ószövetségből, azt is elég felemással, mint a 12. szúrát, ha elteszek olvasni a József történetét. Egyáltalán az első pontban azt mondja az iszlám, hogy egy az Isten Allah, Mohamed az ő profétája, aki nem hisz abba, hogy Allah az Isten, és Mohamednek adta a hiteles kinyilatkoztatást, az nem számít a hívő emberek közé. A sária jog szerint, tehát akár megsemmisíthető is, mert miféle borzalmas dolog ez, hogyha valaki nem fogadja el Istent és az ő igaz profétáját, aki által akarja Isten az emberiséget vezetni. Ez az első alaptétel. A második alaptétel, hogy minden muzulmán embernek naponta 5-ször kell Allahhoz fordulnia, mert nincs szükség papokra, nincs szükség tulajdonképpen istentiszteleti helyekre se. Mindenkinek magának kell személyes kapcsolatot fenntartani a Teremtő Istennel, és elismerni azt, hogy nem én vagyok az Isten, hanem Isten az Isten. És tőle kérjek erőt. Ebben nagyon pozitív, tehát majd meg tetszenek látni ebben az öt alaptételben, nagyon sok pozitív dolog is vegyül az egyébként hát sötét dolgokkal. És Sátánnak a Biblia szerint gyakori eszköze az, amit így mond ez a könyv, a Nagy Küzdelem című könyv, hogy mindig annyi igazságot kever a hazugságaiba, hogy a hazugságos is igazságnak látszanak. Ezt ne tessenek elfelejteni. A világon nem az a megtévesztő, hogyha valaki ostoba dolgokat mond, vagy gonosz dolgokat mond, mert hát azt mindenki átlátja. A világon az a leginkább megtévesztő, ha valaki mindig annyi igazságot belekever a maga dolgaiba, még szintiszta hazugságok, hogy ezek az igazságok, a hazugságokat is az igazság fényében mutatják be. És például ebben a második tételben is sok az igazság, mert igazság az, hogy Isten az Isten, és nem mi vagyunk az Isten. Hát ez nagy igazság. Ez nem csak a mostani ateista embereknek, ezt a féli keresztény, vagy nem is tudom milyen embereknek is lehetne mondani, hogy Isten az Isten, és nem te vagy az Isten. Ezért mondja a 100. Zsoltár, hogy ő teremtett minket, és nem mi magunk. Tehát ne tartsuk magunkat Istennek, nem magunkhoz mérjük a világ dolgait. Van, aki elmondja nekünk, hogy milyen koordinátorrendszerben mozogjunk a gondolkodásunkban és a cselekvésünkben. Nem pozitív dolog az, hogy Istennel gyakorta kell keresni a kapcsolatot, hogy erőt merítsünk. Hát Jézus naponta többször elvonult és imádkozott. Hát hogy ne lenne ez pozitív dolog? Nem pozitív dolog az, hogy nincs szükség közvetítőre, papokra, lelkészekre, hogy most embereket követni. Hát ha Isten létezik, akkor minden teremtményének az istenséggel személyesen kell kapcsolatot keresnie. Ez is pozitív dolog. Tehát, hogy mondjam, ebben a második tételben annyi pozitív dolog van, szinte nem is látjuk, hogy mi itt a negatív. Itt a negatív. Az, hogy kényszerré teszi az imád. Mert a Biblia szerint a vallás dolgaiban, aki valami akár jó felismerést vagy dolgot is kényszerré tesz, az egészet romba dönti. Mert ahol az Úr lelke, ott a szabadság. Így mondja a Biblia. 2 Korintus 3.17. Ahol az Úr lelke, ott a szabadság. Isten senkit nem kényszerít, és nem is kíván senkitől kényszeren alapuló engedelmességet. Harmadik alaptétel. Mi erősíti az imádságot? Hát a bőjt. Hát akkor minden muzulmán egy évben egy teljes hónapot, a ramadámot bőjtel kell, hogy eltöltse. Csak egyszer lehet egy nap, este, és az egész nap a bőjtre, mint az imádságot megerősítő dologra van fölfűzve. A bőjtöt a Biblia is ismeri, a Bibliának is egy nagyon nagy tanítás van a bőjtről, de a Biblia soha nem teszi kötelezővé a bőjtöt. És megmondja, hogy hogyan és milyen módon kell bőjtölni. Itt ez egy kötelezettség. Néha kedves algériai barátom felhív a ramadám idején, mert nem tudja tűrtőztetni magát, és mondom, te Hassan, hogy mert ő engem mindig muzulmánnál akar tenni, már 30 éve nem hagy fel. Nagyon aranyos ember egyébként, 7 gyermeke van, és nem tudom, 30 unokája, tehát meghajtom a fejemet ilyen szempontból előtte. Mindig mondja, hogy neked muzulmánnak kell lenni, János, mert te is egy rendes ember vagy, de az a kereszténység, az egy becsapás. Hidd el, hogy muzulmán, most is Ramadán van nálunk, és mondom, hogy érzed magad? Tehát az egész nap remegtem az éhségtől, de most este aztán úgy beettem. Mondom, kedves Hassanem, reggel kellene ezt csinálni. Mégis reggel, hogyha jó sokat ennél, akkor azt napközben ledolgoznád, de este enni, mondom, hát ez magának a nyugodt álomnak az arcúcsapása, meg a legnagyobb vétek az egészség. De hát ő már ezt így tartja 40 éve, és küldözgeti nekem a könyveket, hogy ez tudományosan is igazolt. Igen, hát a bőjt, a koplalás is, meg a bőjt is, az egy biológiai csodát tud létrehozni. Negyedik dolog. Ha egy igazi muzulmán hisz a bőjt és az ima erejében, akkor azért a családtagjaival egy életben egyszer azért Mekkába el kell zarándokolnia. Tehát a zarándoklat kérdése. Európa is zarándokol, Spanyolországban, most mi magyarok is elkezdtük a nagy zarándoklatokat, úgyhogy egyenes úton vagyunk, csak nem vesszük észre az iszlám vallás felé. A Biblia soha nem teszi, és a Biblia nem is ismer zarándoklatot. Az éves ünnepekre kétszer kellett fölmenni a zsidóknak, de ez nem zarándoklat volt, hanem ez a húsvétnek és a sátoros ünnepnek a megszentelése, ami persze együtt járt azzal, hogy több kilométert gyalogoltak az emberek, az ma is egyébként nagyon jó lenne, ha az emberek többet gyalogolnának, meg a természetbe többször mennének ki. És az ötödik alaptétel pedig az, hogy a szegényekről mindenféle körülmények között gondoskodni kell. Ezek nagyon vonzó alaptételek, nem? Egy az Isten alak, Mohamed az ő profétája, naponta ötször ima, Ramadán, a zarándoklat, és a szegényekre viselj gondot, és a pénzedből, a figyelmedből szállj azokra az emberek, akik elesettebbek. Ez a muzulmán vallásnak az öt alaptétele, és ahogy Mohamed lehunja a szemét 632-ben, és a Biblia ezt emeli ki, mit jelent ez, hogy füst, meg sáska, meg skorpió, meg olyan félelmetes metamorfózis van itt előttünk. Kedves hallgatók, ez azt jelenti, hogy az arabok, ahogy egyesülnek Mohamed vallásában, amit senki nem tudott volna elképzelni, 632 után, hogy lehunja a szemét a prófét, és jönnek ugye Abu Bakr és az első kalifák, meghódítják Jeruzsálemet, tehát az első dolguk az, hogy Jeruzsálemet kézre kerítsék. A 680-as években már felépítik a ma látható szikladómot, tehát az a muzulmán vallásnak egyik legősibb szentély ott a jeruzsálemi templomhegyen, átkelnek Észak-Afrikába, meghódítják Egyiptomot, Líbiát, végigmennek egészen a mai Marokkó és a Gibraltárig, átkelnek Európába, még a 100 éven belül vagyunk, és 632 Mohamed halála, és 732, tehát pont 100 éven belül Közép-Franciaországban ott áll a fölfegyverzett iszlám hadsereg, és a kedves hölgyeknek szoktam ilyenkor mondani, hogyha ott más történt volna, mint ami történt, akkor előttem muzulmán fejkendőkkel ülnének az emberek. 732-ben, ha Martel Károly nem állítja meg őket Poitiersnél, ez Közép-Franciaország, egész európai iszlám lett volna, egész más lett volna a történelmünk. Ők olyan gyorsan bekebelezték, ezt mutatja a profécia. Ez egy hódító vallás, annak is tartja magát, mert azt mondja, ha én vagyok az igaz vallás, akkor az egész föld felett uralmat kell gyakorolnom, mindenki nekem kell, hogy engedelmeskedjék, mert ha van igazság, és az nálam van, akkor a tehetetlen gyaurok minek állnak ellene az igazságnak? Ha önök elmennek csak egy magyar történelmi helyre, Mohácsra, mint hogy én 3 éve már ott szervezek bibliatáborokat, jövőre is szeretettel várom kedves tiszaújvárosiakat és környékbelieket, Mohácson nagyon szépen dokumentálják, ki van írva és el is mondják az idegenvezetők, hogy ahová az iszlám betette a lábát, az mind a magáénak tartja. Tehát jelen pillanatban mi most nem Magyarországon élünk az ő felfogásuk szerint, mert ők ha itt voltak 150 évig, akkor ez a föld az övék. Ezt mi mondhatjuk azt, hogy nevetünk ezen, vagy nem tudom, hogy mit csinálunk, de értsük meg, hogy ők azt mondják, hogy ez a föld az övék, mert ahová egyszer betették a lábukat, még ha kiűzték is onnan őket, akkor is az övék. Tudnélik, Mohamed követői gondoskodtak arról, hogy egyébként egy keresztény vallásban is ez bekövetkezett, hogy a Korán mellé gyorsan odaállítsanak még két gyűjteményt. Jelen pillanatban az iszlámnak a Korán csak 14%-át teszi ki eszmeileg. Ezt se tudják az emberek. Neki azt hiszi, hogy 100%. Én Nyugat-Dunántúlon katolikus családba születtem, én azt hittem, hogy az én egyházam 100%-ig a Biblián alapul. Később megismertem az egyházamnak a kijelentéseiből, hogy nem, a katolikus egyház kimondja, hogy egy részben a Biblián alapul, nagyobb részben a szent hagyományon alapul, és legnagyobb részben a római tanítóhivatal esedékes állásfoglalásait kell figyelembe venni, hogy most merre felé tartsak. Tehát ez egy három osztatú dolog, ez egy háromlábú szék. A Korán, az iszlám is ezt csinálja. Ebből a szempontból mondom, hogy nagy hasonlóság van vallás és vallás között. Az iszlám is azt mondja, a Korán az a 14%. A többi 86% az az, hogy én a Koránt magyarázom, értelmezem, kibővítem, aktualizálom, és ennek jegyében készítem fel az iszlám hitű embereket, hogy a világgal mit kell csinálni. Tehát ezt tekintetbe kell venni. Most mi mondhatjuk azt, hogy ez egy agyrém, na de ezt tekintetbe kell venni, hogy az ő tudatukban ez van. És a Biblia ezért mutatja be úgy, hogy ott voltak Európa nyugati kapujában, ha akkor a frank királyság nem elég erős, és nem nyomja vissza őket, akkor egész Európa muzulmán lesz, mert két csatát is vívtak, ott visszafordították őket. De ez nem annyit jelentett, hogy ők lemondtak volna az Európa fölötti uralomról. Szépen Dél-Franciaország, Spanyolország, ugye Spanyolország óriási kultúrát rendeztek be, ugye ez a mór kultúra, mind a mai napig állnak az emlékei, meg alkotásai. Továbbra is Spanyolországot, Észak-Afrikát, Közel-Keletet teljes fennhatóságuk alatt tartották, és amikor keletről jöttek az újabb népvándorláskori népek, türkök, szeldzsukok, törökök, és azok fölvették az iszlámot, akkor az arab törzsekhez csapódva az iszlám itt egyre nagyobb, szinte a világ legnagyobb vallásává vált, és most figyeljünk a 150 éves proféciára. Mert most a Biblia megjelöli az iszlám második nagy invázióját Európával szemben, nem a délnyugatit, hanem a délkeletit. Mert ha nem tudtak betörni délnyugat felől, most délkelet felől látják, hogy a bizánci császárság egyre elerőtlenedik, és 1299-ben, most már több évszázad telik el, de eközben megizmosodik nem csak a kultúrájuk, hanem főleg a hadseregük. A hadseregük. Itt több százezres főnyi hadseregekről van szó, amelyek felvonulnak a világ meghódítására. 1299. július 27-én itt a Báfeumi csatában legyőzik az akkor legerősebb európai császárságnak, a bizánci császárságnak a csapatait, de nem hódítják meg magát Bizáncot. Ezért mondja a Biblia szó szerint így, hogy kínozzák az embereket. Ugye biztos tetsz nekem, kínoztatnak 5 hónapig. Az emberek keresik a halált, nem, tehát kínozzák őket. És a zöldellő füvet nem bántják, de azokon, akik szerintük nincs az élő Istennek pecsétjével, és hát gyaurnak nevezik. Ugye a Mohamedán sária, sáriának nevezzük az iszlámot, a Koránt, és az arra ráépült szent hagyományt és az aktuális tanítóhivatalt, most így európai szempontból mondom el, sáriának nevezzük azt, hogy a muzulmán vallás kijelenti, hogy ő egy törvényt ismer, amit ő mond. Tehát azt mondja, hogy a muzulmánnal szemben szeretetet kell gyakorolni. Aki nem muzulmán, azt lehet gyűlölni. Ha üzleti viszonyban vagyok, egy nem muzulmánnal megszeghetem az üzleti viszonyt, mert az ellenség, azt csinálok az ellenséggel, amit akarok. Ezt mondja ki a sária. Már a Koránban is vannak erre nézve kijelentések, mert a Korán is elejt egy-két ilyen félmondatot, hogy Allah azt kívánja tőlünk, hogy hódítsuk meg a világot, ez ugyan nagy küzdelemmel és vérvesztességgel jár, na de te tudod azt, hogy sokszor te nem azt akarod, ami jó neked? Ez akkor is jó neked, ha te nem azt akarod. alapjomban tudja, hogy te mit, mi válik a javadra. Neked igenis meg kell hódítani a világot, ha vérvesztességgel jár, akkor ha te nyugodt akarsz lenni, és ebbe látod az örömöt, na de Allah nem ezt mondja, akkor te nem vagy muzulmán. Akkor te megszeged a törvényt, a sáriát. És ezért van az, hogy 1299 és 1449, mert ha 1299-hez hozzáadom a Bibliában jelölt 150 évet, tessen kell végezni az egyszerű hozzáadást, 1299 plusz 150 év, az 1449. Könnyű kiszámítani. Mi történt 1449-ben? Már ők nevezik ki a kelet-római császár. Tehát addig játszottak, mint macska az egérrel, teljesen már a kezünk a nyakatokon van, majd várjatok, hogy mikor folytunk meg benneket. 1453-ban 4 év után folytották meg. Az a kelet-római császárság végnapja, Sztambul vagy Isztambul címen át is keresztelik, ugye Konstantinápolyt vagy Bizáncot, és megteszik olyan fővárosnak, amit megint miért teszik ide a törökök a fővárosokat? Hogy Európát meghódítsák. Minden török hadjárat Isztambulból indul ki március-április tájékán, és minden török hadjárat kb. Október-novemberben, amikor már itt hideg az idő, és már nem bírták ezek a délvidéki emberek, szépen odatérnek vissza, és mindig pontos koreográfia szerint először a Balkánt, aztán ugye tudjuk 1453-1456 már Nándorfehérvár, tehát Belgrád, utána 1526 már Mohács, 1529-ben már Bécs alatt vannak. Tehát 1529 egyenlő az előző 732-vel. Akkor dél-nyugatról, most dél-keletről Bécs alatt vannak, és az a kérdés, hogyha Bécset azok a zsoldos hadseregek nem jól őrzik, és vereséget szenvednek, ezt maga Luther Márton is tudta, mert akkor Luther Márton, és ugye a reformáció 1517-ben veszi a kezdetét, 1529-ben, 12 évvel vagyunk a reformáció megkezdése után, mindenki azt várja, hogy a törökök előzönlik Európát. És mi történik Bécs alatt? Kevésszer szokott havazni október elején, főleg Bécs körül. De hogy elkezd havazni Bécs körül, a törökök fejvesztve szedik a sátorfájukat és mennek vissza Sztambulba. Ilyen mozzanatoknak köszönheti Európa a megmenekülését, de a török tudjuk jól a 150 éves magyar hódoltság idejéből is, hogy nem mond le arról, hogy Európát bekebelezze, csak nem sikerül neki. 5. Károly császár, aki meggyőződésem szerint azért nem tudta Luther Márton végrehajtani a birodalmi átkot, ugye, mert Luther a pápa átokbullát adott ki, 5. Károly birodalmi átkot mondott, tehát végül is Luther Márton élete az egy pókfonálon függött. Hogy lehet az, hogy 21 néhány évig Luther Mártont nem tudták megölni? Azért, és a reformációt nem tudták visszafordítani azért, mert a nyugat-római császárság vezetője, 5. Károly, az összes haderejét arra kell, hogy összpontosítsa a pénzek, a zsoldosoknak a felfogadása, hogy Európát megvédjék. Mert hát mi védtük valóban Európát, a 150 éves hódoltság azért a mi történelmünknek egy nagyon félelmetes időszaka, de hát arra már az akkori protestáns prédikátorok, később a Kölcsei is a himnuszban világosan utalt, hogy ennek oka volt, hogy bennünket a török miért hódított meg. Egyébként nagyon jól látták meg az okot, mert majd szó szerint olvasom önöknek a Jelenése könyve 9. fejezetéből, amit református prédikátorok a 16. században megláttak, amit Kölcsei megírt, amit Vörösmarty mások megírtak, az így volt, majd az okhoz is el fogunk jutni. Most azonban én az 5. trombita szót szeretném lezárni önöknek, hogy tehát a Biblia egyszerű jelképekkel, világosan nyomon követhető jelzésekkel megadja nekünk azt, hogy az iszlám vallás alapítója, Mohamed, nem Istentől küldött személyiség, kifejezetten démoni személyiség, a történelmi műve az magának a démonnak a műve, hogy hogy lehetett ilyen gyorsan az arab erőket, ezeket a vad, ugye Mózes első könyve 16. fejezete, csak ezt az egy jelszót mondja az arabokról, hogy vad. Csak ez az egy, vad. Egy nagyon kemény kötésű népek voltak. Lehet, hogy mondjuk a csecsenek is vadak, vagy nem tudom, még kik a történelemben vannak különleges vad népek. Most, hogy ezeket hogy lehetett ilyen gyorsan, ennek is irodalma van, hogy hogyan hódította meg Mohamed az őt először elutasító arab törzsi vezéreknek a szívét. Hát úgy, hogy nem csupán vallást adott nekik, hanem a vallástól gyorsan átterelte a tettek és a hódításnak a szintelére a dolgokat, és az mindenkinek vérszemet adott, mert hogy egy vallás segítségével meg lehet hódítani az egész világot, tehát ez ki ne próbálja ki. Ugye ma szokták mondani, hát a kereszténység nem ezt tette? Én erre rögtön azt mondom, a hatalmi kereszténység is ugyanezt tette, mert a hatalmi kereszténység is keresztes hadjáratokat vezetett, 21 néhányat, még gyerekeket is elvitt a Szentföldre. Tehát sajnos, ahol egy vallás a hatalommal, meg a hódítással összeszövetkezik, ott nevezhetjük muzulmánnak vagy kereszténynek, hogy sok jót nem várhatunk. Ezt elfogultság nélkül meg kell mondanunk. A Biblia is, hogy úgy mondjam, tárgyilagosan elénk vetíti ezeket a dolgokat, de csak azért, mert egy folytatásos film első része, most jön a második rész. A hatodik angyal is trombitált, és hallottam egy szózatot az aranyoltárnak négy szarvától, amely az Isten előtt van. A hét trombita szó előtt van egy bevezető látomás, amely szerint Jézus áll az aranyoltár előtt, ebben nem megyek bele, majd legközelebb elhozom önöknek azt a könyvet, amely a bibliai szimbólumok minden egyes részletei tárgyal. Én most csak nagy összesítésben szeretném az önök figyelmét felkelteni erre az 5.-6. trombita szóra. Mondván a hatodik angyalnak, akinél a trombita volt, oldd el azt a négy angyalt, aki a nagy folyóvíznél, az Eufrátesznél, tehát itt van az Eufrátesz, négy angyal, tehát olyan erőket oldjál el, akik eddig még le vannak kötve. Eloldatott azért a négy angyal, aki el volt készítve, és tessenek megint figyelni, el volt készítve az órára, a napra, a hónapra és az esztendőre, hogy megölje az emberek harmadrészét. Megállok. Négy dolgot mond. Óra, nap, hónap, esztendő. Tudunk összeadni? A Bibliában se szorzás, se gyökonás nincs. Egyszerű összeadás. Ugye tudunk összeadni. Egy esztendő 360 nap. Egy hónap 30 nap. 360 meg 30 az 390. Az egy nap az egy év, az 391. Az óra az a nap 24 része. A napok, ugye az év 360 napból áll, a 360 napnak a 24 része az 15 nap. Pontos idői proféciát mond, annak is oka van, hogy miért napra adja meg, mert a Bibliában két napra szóló profécia van. A többiek mind évre szóló proféciák. Jézus halálának az időpontja a napra szóló profécia, és ez, amiről ki fog derülni, hogy a Jézus második eljövetelével kapcsolatos időszak kezdetéhez fűződő, úgynevezett 2300 éves proféciával kapcsolódik össze ez a, még egyszer mondom, 391 év és 15 nap. És azért tudja napokban megadni, mert a profécia kezdőpontja az a... Bocsánatot kérek a... Csak meg kell nyomni. Tehát a proféciának a kezdő időpontja azt tudott, 1299. július 27. Azt hozzátuk a 150 évet, megkaptuk 1449-et, az csak évre szóló profécia. Ezt hozzáadom a 391 év és 15 napot, megkapom 1840. augusztus 11-ét. Ez a Biblia. Mi történt 1840. augusztus 11-én? Olvasom tovább. És a lovas seregek száma 2000-szer 10 000 volt, hallottam a számukat. És így láttam a lovakat látásban, és a rajtuk ülőket, akiknek tűzből, jácintból és kénkőből való mellvértjeik voltak, és a lovak feje olyan volt, mint az oroszlánok feje, és szájukból tűz, füst és kénkő jött ki. E háromtól öletett meg az emberek harmad része a tűztől, a füsttől és a ténykőtől, amely azoknak a szájából jött ki. Mert az ő hatalmuk az ő szájukban van, és az ő farkukban, mert az ő farkaik a kígyókhoz hasonlók, amelyeknek fejeik voltak, és az, hogy azokkal ártsanak. A többi emberek pedig, akik meg nem ölettek-e csapásokkal, nem tértek meg az ő kezeik csinálmányaitól, hogy ne imádnák a gonosz lelkeket, az arany, ezüst, érc és kő és fabálványokat, amelyek nem láthatnak, sem nem hallhatnak, sem nem járhatnak, és nem tértek meg az ő gyilkosságaikból, sem az ő ördöngősségeikből, sem paráználkodásaiból, sem lopásaiból. Ez a hatodik trombita szó. Először is az időponttal hagy foglalkozzam. A Biblia azt mondja, hogy az iszlámnak a teljhatalma az egész világ fölött, amelynek következtében az emberek egyharmad részét elpusztította. A Bibliában az egyharmad, azt mindig úgy értsük, hogy nem a többség, de egy tetemes szám. Körülbelül a jelkép ennyit jelent, hogy nem a többség, de egy tetemes szám. Ezt történészek próbálták összehozni, hogy mennyi keresztényt, mennyi zsidót, mennyi más vallású ember pusztított el az iszlám ez alatt, a középkori időszaka alatt. Hát ez mondjuk keresztényekből mondjuk egy 80 millió, zsidókból egy 70 millió, tehát ezek óriási számok. Tehát ez azért is mondja a Biblia, hogy itt ne arra tessenek gondolni, hogy pár száz vagy ezer embert megöltek, itt millió szám ölték meg az embereket, tehát ez nem akármilyen vérvesztesség volt. Na de hogy ilyen teljhatalma volt, ez a teljhatalom 1840. augusztusában lejárt. Hát ezt nem tanították velünk kétségkívül a történelmi oktatás során, de tudjuk jól azt, hogy mi történt 1840-ben, amikor a török szultán az egyiptomi pasával viszályba keveredett, és a nyugati hatalmak, Anglia és Franciaország véget akartak vetni ennek az egész közel-keleti problémának, ahogy most Amerika ugye pár évvel ezelőtt nagy balkézzel belenyúlt a zsongó mékasba, ők is, csak ők ott sikeresebben csinálták. Egyszerűen azt mondták a szultának, hogy vége van a hatalmadnak, gyámság alá helyezünk. A szultánt 1840 óta, a szultánátus, tehát az ottomán-oszmán birodalmat 1840 óta nevezik kelet beteg emberének. Ez az iszlám hatalomnak, mint történelmi teljhatalomnak a végórája. 1840-ig előbb az arabok, utána a törökök azt csináltak a világgal, amit akartak. De a Biblia, aki azt mondja, hogy Isten az, aki engedi ezeket a borzalmakat, Isten az, aki tesz királyokat, dönt királyokat, Isten előre kijelentette, nem csak ezzel a hatalommal kapcsolatban, az idői proféciák egy középkori hatalmat is megjelölnek, amelynek 1260 évet adott az Isten. Ennek 6-7 évszázadot adott, igazán egyik vallás vagy nép se hivatkozhat arra, hogy nem kapott elég időt a történelme, hogy bizonyítsa, hogy mire képes. Hát erre volt képes. Feldúlta az egész világot, félelmetesen haladt előre a történelme, de mit olvastam az utolsó két verszakban? Isten ezt miért engedte meg? Miért engedte meg, hogy tehetetlen európai gyerekek meghalljanak? Amint Gárdonyi megírta az egri csillagokba, ezt miért engedte? Ugye mennyire dobogott a szívünk a kis gyerekekért, meg hogy 10 éves korunkba beleéltük magunk. Hát ezt miért engedte meg? Hát ha van Isten, miért engedi meg, hogy a keresztény Európát a muzulmán vallás letarolja? Még egyszer olvasom, miért engedte meg Isten? Mert a többi emberek pedig, akik nem ölettek meg a csapásoktól, nem tértek meg az ő kezeik csinálmányaitól. Mert Európában a legsúlyosabb probléma dúlt, és ez pedig a kereszténység nevében a kereszténység arcul tiprása. A bálványimádó középkori kereszténység ellen engedte meg ezeket a csapásokat Isten. Ha önök olvassák a Bibliát, nem döbbennek meg azon, hogy a zsidó nép volt az Ószövetségben a választott nép. Miért engedte meg Isten, hogy az asszírok a zsidókat letarolják? Miért engedte meg Isten, hogy a babiloniak 70 évi fogságba vigyék el a választott népének, az oly sok százezert? Miért engedte meg Isten? Azért, amikor évszázadokig Isten nem tudta kérlelni az embereket, a vezetőket és a tömegeket sem arra, hogy változtassák meg a gondolkodásukat, térjenek meg, akkor Istennek sokszor azt kellett tennie, mint a jó szülőnek, amikor a jó szülő próbálja szép szóval elmagyarázni a gyerekének, hogy merre és meddig, de 20-szorra se hallgat a gyereke rá, hát akkor a jó szülőnek más eszközhöz kell folyamodnia. Isten is ezt tette. Amikor a kereszténység terjedni kezdett az első 4 évszázadban, ha bár üldözték a kereszténységet, a kereszténység futótűzként terjedt, és az egész földközi tenger medencéje keresztény lett. De abban a pillanatban, amikor 313 után megkötötték a római birodalommal való alkut, amikor a politika és a vallás egyesült, amikor az állam és az egyház közös nevezőre jutott, amikor az embereket kényszerítették a vallásra, akkor Isten, a szeretet és a szabadság Istene viselje el, hogy az ő nevében kényszerítenek embereket az ő vallására? Nem. Isten akkor amolyan Isten ostoraként, hogy a hétköznapi nyelv mondja, hogy régen az asszírok meg a babilóniaiak a zsidókat elvitték fogságba, Isten megengedte, hogy ez a félelmetes muzulmán iszlám vallás egyszerűen Európából vérfürdőt tegyen. De azt mondja itt a szöveg, hogy ennek ellenére se tértek meg az emberek. És miből nem tértek meg? Az arany a kezeik csinálmányaitól, mert a Biblia szerint minden emberi probléma innen indul ki, az emberek fejéből. Ha az emberek gondolkodása össze-vissza van zavarva, és az emberek állatokat imádnak Isten helyett, vagy embereket imádnak meg, belül ekkora a zavar, hát akkor mi jön majd a világban? Amikor arany, ezüst, kő és érc bálványokat emelnek, akkor miből kellett volna az embereknek megtérni? A gyilkosságaikból? Az egész középkor tele van a úgynevezett keresztény államok egymás elleni háborújával. 100 éves háború, 30 éves háború, az egész középkor tele van háborúkkal. Ördöngőségeikből az egész középkor tele van az okkultizmussal, mint hogy a mai világ is tele van az okkultizmussal. Ilyen módon mondhatjuk, hogy egy újabb középkor jött el ránk, mert ugye a középkorban, hogyha befogadott minden vallást, minden pogány bálványimádó vallást a középkori hatalmi egyház is, ezért nevezte magát katholikusnak, ugye már a katholikus annyit jelent, hogy egyetemes, tehát mindent elfogadok. Mindent beépítek, az iráni vallást, a görög vallást, az egyiptomi, a római. Egyikből beépítem a szent kultuszt, a másikból az oszlopokat, a harmadikból a körmeneteket, tehát egy felismerhetetlenségig eltorzult keresztény vallás jött létre. Akkor Isten ezekre nézve megengedte ezeket a szörnyű csapásokat, de nem tértek meg az ördöngésé, sem paráználkodásaiból. A nemi erkölcs, ami ma már kifejezhetetlen mélységben van az egész világban. A nemi erkölcs eltorzulása is a középkor bereszti a gyökereit. A cölibátus bevezetésétől fogva a nem kívánt terhességek elpalástolásán át a pedofiliáig, a homoszexualitás kiterjedés. Amit most látunk félelmetes gyorsasággal 1-2 évtized alatt itt most a világra ömleni, annak a gyökerei ebben a korszakban találhatók, sem lopásaikból. Ma ugye a korrupció, meg az, hogy ki mit lop, és az állam nevében, meg az emberek zsebéből mennyi pénzt vesz ki, erre már a civilizált országok polgára is legyintenek, csak mert azt mondják, hogy nem lehet mit tenni, mert jön egy újabb hatalom, az még 2-szer annyit fog lopni. Na de ez is oda megy vissza, hogy az Isten törvényét félretették, mert ugye az Isten törvényében azért van ilyen, hogy ne lopj, van vagy nincs. Van ilyen, hogy ne paráználkodj, van vagy nincs. Van olyan, hogy tiszteld atyádat és apádat, van vagy nincs. Tehát amikor a 10 parancsolatot félreteszik, a 10 parancsolatból az első parancsolatot törlik, a 4. átszövegezik, a 9. kettévágják, hogy meg lehet a 10., meg legyen a 10 parancsolat. Hát most megkérdezem önöktől, hogyha ha 2-szer 2-t nem 4-nek, hanem itt 3-nak mondják, ott meg 5-nek mondják, akkor ebből mi jön ki? Tessenek elgondolni. Most Isten akkor hallgasson? Isten azért engedte meg ezt a démoni tünemét, mert ez egy démoni jelenség. Tehát nincs mit ezen kozmetikáznunk. Én azt szoktam mondani, hogy én az én Hassan barátomat is tisztelem, és emberként beszélek vele, mert én nem ítélhetek meg senki embert sem, akár muzulmán, akár buddhista, akár ateista. Minden embert tiszteljünk, mert a Biblia is így mondja, 1 Péter 2-ben mindenkit tiszteljetek. külön kell választani az emberek tiszteletét, meg külön kell választani azt, hogy amit az emberek hirdetnek, mint vallás, az most föntről jön, vagy alulról jön. A Bibliát világosan mondja, hogy ez alulról jön. De arra is felhívom az önök figyelmét, hogyha a Biblia idői proféciákat pazarol erre a jelenségre Jézus Krisztus által, hogy időileg megmondja, hogy mikor lesz a teljhatalom vége, akkor ebből egy lépést tegyünk meg, és mondjuk meg, hogy akkor ma az iszlámnak van világ sorsot fordító szerepe? Ha a Biblia egyszer azt mondja, hogy ennek vége van a teljhatalmának, akkor ma az iszlám kezébe fog kerülni a világ, úgy, ahogy ők hirdetik, hogy ők az egész világ urai kell, hogy legyenek. Ha a Biblia kimondja ezt, hogy ettől eddig terjedt, mondjuk a 13. századtól a 19. századig a teljhatalmuk, ennek vége van, akkor azt mondhatom önöknek, hogy én az iszlámtól, mint világot vezető tényezőtől nem félek. Akkor se, ha Marokkótól Indonéziáig több mint 1 milliárd ember követi ezt a borzalmas vallást. Akkor sem félek, mert a Biblia kimond valamit, és amit az Isten kimond, ahhoz se hozzátenni, se elvenni nem lehet. Tehát amit most sok vezető fölvetett az elmúlt évek, hogy ki fogja vezetni ezt a világot. Tehát emlékeznek önök, fölhívtam a figyelmüket 2009-ből, Soros György azt mondta, hogy Amerika vezetői adják át Kínának a világ vezetését. Egy nagyon híres bejelentés volt, amelyre persze Amerika vezetője fülük botját nem mozgatták, mert Soros azt mondta, hogy kérem, hát annyi kínai van, már minden ötödik ember, negyedik ember lassacskán már kínai árucikkekkel van tele a világ, hát ne erősködjön itt ez a tehetetlen nyugat, ahol már gyerekek se születnek. Se Amerikában, se Nyugat-Európában, vannak összesen x, mint egy 800 millióan, csak Kína kétszer akkora, mint Amerika meg Európa összevéve. Hát akkor adják át, hát hol van megírva azt, hogy az európai vagy amerikai embereknek kell vezetni a világot? Én már akkor is mondtam, hogy nem félek attól, hogy Kína fogja vezetni a világot. Miért nem? Mert a Biblia nem szól róla. Most, hogyha Magyarországon is ránk szakad a terrorizmus, vagy az égből is cigánygyerekek potyognak, akkor sem fogok félni attól, mert a Biblia kimondja, hogy az iszlám történelmi teljhatalma lejárt. Lejárt közel 200 éve. Akkor viszont ezt hogyan minősítsem, ami most itt a szemünk láttára történik? Ezt csak egyféleképpen tudom minősíteni, kedves hallgatók, és a következő két előadás erről fog majd szólni. Ez egy látványos és nagy kiterjedésű figyelem, elterelő akció. Ez egy nagyon hatásos figyelem elterelő akció, mert nem akármilyen színpadi mutatvány, mert itt azért milliókat mozgatnak meg, itt a tengerbe fulladnak, itt eldobják a szemeit, és beözönlenek olyan államokba, meg talán nem is tudták eddig, mert hát szegény németek nagyon nagyok a gépkocsi gyártásban, meg oly sok minden másban, de már Széchenyi megmondta, hogy a németek nagyon buták. De Széchenyi még azt mondta, hogy ennek köszönhetjük mi, hogy még a világon vagyunk, mert hogyha nem lennének olyan buták a politikai cselekvésben, bennünket már kétszer lenyeltek volna. Hát ez volt Széchenyi, aki azért ismerte, mert ugye közeli ház volt a Habsburg házzal az ő származása. Tehát azt tudom önöknek mondani, hogy ami most van a világban, az csak azoknak, akik hisznek Istenbe, hisznek a Jézus Krisztus jövendőléseiben, Azt tudjuk levonni következtetésképp, hogy ez egy figyelem elterelő akció, ebből majd kihoznak valamit, de nem ez lesz a világ fősodra. A világ fősodra máshol folyik. Hogy hol folyik, erre is rámutat a Biblia, Jelenések könyve 12. 13. fejezetében, valamint az európai államokról szóló három nagy proféciában, amit kérve kérek mindenkitől, hogy legyenek kedvesek a következő előadásra, legalább ennyiben előre készül, hogy ne itt az előadó tehetetlenkedjék csak, hanem önök is olvassák el az Európára vonatkozó jövendőléseket Dániel könyve 2. fejezetében, Dániel könyve 7. fejezetében, és a Jelenések könyve 17. és 18. fejezetében, tehát Dániel 2, Dániel 7, Jelenések 17-18. Amikor látni fogjuk, hogy Európáról mit mondanak a dánieli és a krisztusi jövendőlések, és azután már bevonjuk majd a harmadik előadáson a fősodrot képező tengeren túli hatalomról szóló jövendőléseket, az Egyesült Államokról szóló jövendőléseket, Jelenések könyve 12. és 13. fejezeteiben, akkor majd harag és elfogultság nélkül látni fogjuk, hogy ennek a világnak most merre felé kanyarog az útja. De ezt mindenképpen szerettem volna önökkel megismertetni. Itt egy nagyon érdekes dolog következik. A hatodik trombita szó után nem szólal meg a hetedik, hanem mi szólal meg? Jön egy közbeékelt látomás, ez a tizedik fejezet. Jön egy második közbeékelt látomás, ez a tizenegyedik fejezet. A két közbeékelt látomásnak a témája a végső idők igazi kereszténységének megszületése, és az ateizmus, tömegméretű ateizmus megszületése. Ezt ékeli közben a hatodik és hetedik trombitaszó közé, és ezután megszólal a hetedik trombitaszó, amely korban mi most élünk. Ezt már csak önöknek felolvasom, mindenki gondolkozzék el róla, mert amikor a hetedik angyal is trombitált, nagy szózatok lettek a mennyben, amelyek ezt mondták, e világnak országai, ami urunkéi és az ő Krisztusáé lettek, aki örökkön örökké uralkodik. És a 24 vén, aki az Isten előtt ül az ő királyi székeiben, esett az ő orcájára és imádta az Istent, ezt mondván, hálát adunk néked, mindenható Isten, aki vagy, aki voltál, és aki eljövendő vagy, mert a te nagy hatalmadat kezedhez vetted, és a te országlásodat elkezdetted, és megharagudtak a népek. Fél mondat, megharagudtak a népek. Fél mondatban a világunk, megharagudtak a népek. És eljött a te haragod, és a halottak ideje, hogy megítéltessenek, és jutalmat adja te szolgáidnak, a prófétáknak és szenteknek, akik a te nevedet félik, kicsinyeknek és nagyoknak, és elpusztítsd azokat, akik a földet pusztítják. A földet pusztítják. De pusztítsd el azokat, akik a földet pusztítják. És megnyilatkozott az Isten temploma a mennyben, megláttatott az ő szövetségének ládája az ő templomában, és lettek villámlások, szózatok, mennydörgések, földindulás, és nagy jégeső. A nagy jégesőig bezárólag a hét utolsó csapásnál, Jelenések könyve 16. fejezeténél újra találkozunk ezekkel a drámai eseményekkel, hogy az egész világ össze fog roskadni. De mégis azzal tudom önöknek lezárni ezt a gondolatmenetet, hogy aki a Bibliának hisz, aki Jézus kijelentéseit komolyan veszi, annak és csak is annak van egyedül valós reménysége, mert a Biblia 400-szor ígéri meg, hogy ezen a ponton valaki közbeavatkozik. De hagyja az eseményeket a szakadék szélére elmenni, hogy nyilvánvaló legyen azelőtt az emberiség előtt is, ami áltatja magát, hogy megmenti ezt a világot, hogy ezt a világot nem lehet megmenteni. Embereket lehet kimenteni a világból. A világot nem lehet megmenteni. A világ már rég megérett a pusztulásra, de az a valaki, akiről 400-szor azt mondja a Biblia, már Énok jövendőlt felőle először, hogy eljött az Úr az ő sok ezer szentjével, 5000 évvel ezelőtt jövendőlt a Biblia szerint profétikus múlt időben. Jövőbeli dolgot, 5000 évvel későbbi dolgot mond múlt időben, hogy eljött. Miért használja a Biblia a profétikus múlt időt? Mert annyira biztos, hogy be fog következni, hogy már múlt időben lehet fogalmazni. Ez egy híres dolog, ezt József Attila is használta a híres versében, amit kértem a kedves hallgatóktól, hogy jegyezzenek meg, mert 4 sor az egész vers, és ez tényleg jó zárszó is az előadáshoz. József Attila 1932-33-ban írott 4 sorosa így hangzik, valamikor volt a tett, abból lett a gyűlölet, ebből pedig szeretet, és a világnak vége lett. Na azt mondja, hogy vége lesz. Valamikor volt a tett, Isten hozzáfogott a teremtés hatalmas munkájához. Abból lett a gyűlölet, már az angyalok köréből Sátán szembefordult vele, beengedtük mi is a világunkba, de ebből pedig szeretett, hogy eljött Krisztus, aki a gyűlöletre nem gyűlölettel válaszolt. Mindenkinek van ideje meggondolni már 2000 éve, hogy mit követ. Valamikor volt a tett, abból lett a gyűlölet, ebből pedig szeretet, s a világnak vége lett. Tehát a magyar költés múlt időbe fogalmaz, ez olyan biztos, hogy a jövőbeli eseményt múlt időbe kell, hogy mondjam. Ilyen biztosak ezek a proféciák, de tudom, kedves hallgatók, ha önök először hallottak erről, akkor egyik csodálkozásból a másikba esnek, ezért adom át a szót, hogy bárki erre az 5., 6. trombitaszóra nyugodtan kérdezzen rá egyáltalán bibliai proféciákra. Én nem kérem azt, hogy nekem higgyenek. A jelszavam ez, hogy köszönöm, hogy meghallgattak, de ne engem kövessenek. Így mondta a nagy német bölcserő, hallgass meg, de ne kövess. Abban igen, hogy járj utána, mert én is valahonnan vettem, és engem ez nagyon megrázott egy 30 évvel ezelőtt, amikor ezeket az összefüggéseket megismertem. De ha önök közül most valakit először van, vagy elnézést kérek, hogy mindjárt ilyen mélyvízbe sikerült belesni, de tessék nyugodtan kérdezni, ne, bármilyen kérdésnek helye van, átadom a szót.